64. fejezet. Délután már ott feküdt Attila a főtéren, magas ravatalon, ezüst csillagokkal ékített fekete selyem sátor alatt. A sátor oldalait fölkapcsolták, hogy a nép láthassa. A főpapok a ravatal mögött fekete lovat áldoztak, s a világtalan káma megkérdezte az elköltözött hun szellemeket, hogy miképpen temessék el Attilát. Tegyétek őt hármas koporsóba. Ez volt a felelet. Az első koporsó legyen arany, mint a napfény, mert ő a hunok napja volt. A második koporsó legyen ezüst, mint amilyen az üstökös csillag szárnya, mert ő a világnak üstökös csillaga volt. A harmadik koporsó legyen acélozott vas, mert ő erős volt, mint az acélozott vas. Míg a koporsók készültek, a hun főurak mind éjten át azon tanácskoztak, hogy hova temessék el Attilát. Mert vándor nemzet a hun, s lehet, hogy valamelyik király fölkerekedik, s más országba viszi a népét, mint ahogy a méhek is elrajzanak. Vagy lehet, hogy a sok szövetséges nép közül tolvajhat kívánja meg az aranyat. Vagy az is lehet, hogy századok múlván megint egy erős népfaj áll elő, s akkor az aranykoporsót kifordítják a földből. Az öreg káma válaszolt az égi sugallat szerint. A Tisza tele van apró szigettel. Egyik helyen a keskenyebbik mederről térítsétek el a vizet. Ott ássátok meg a sírt mélyen, és szélesítsétek meg a medret, hogy az legyen a nagyobbik. Azután, ha el van temetve a király, bocsássátok vissza a vizet. Idő múltával gyöngül az emlékezet, az iszap is belepi a koporsót. Senki se tudja majd, hol van Attila eltemetve. 100 000 ásó és kapa fogott aznap reggel munkába. Földelt tömött zsákokat rakva rekesztették el a Tisza ágat, ahol gyűrűt folyik a Tisza egy kis sziget körül. Estére már meg volt ásva a sír, olyan mélyen, hogy azt ember ott többé meg nem találhatja. Beszórták az alját virággal, falombbal. Harmadnapra készen volt a hármas koporsó. Attilát még egyszer fölemelték, hogy mindenki lássa utoljára. Aztán a nép jajgatása között helyezték az aranykoporsóba. Melléje tették a kardját, íját, aranyos láncsáját. A fejére tették tündöklő sisakját, amelyet a csatákban viselt. Én velem a temetés előtt való éjjelen különös valami történt. Amint ott állok a virrasztók között, s hallgatom fásultan, butultan a táltosok imádságát, valaki megérinti a vállamat. Hátra tekintek. Gigia. Mit akarsz? Jer. Véltem, hogy emőke izent valamit. Mentem bágyattan, érzéstelenül, mint valami ón ember. Megyünk a sokaságon át, odaérkezünk az udvarba. Ott már nincs senki. Félre von a fal mellé a sötétségbe, és sugdos rejtelmesen. Arra kérlek, ne menj el a temetésre! Emőke szokott illatvize szaglott rajta, s ez szinte felbőszített. Miért? Csak, kérlek, esedezek, ezt az egyet tedd meg! De miért? Az okát mond! Az éjjel borzasztó álmom volt. Azt álmodtam, hogy Attila lóháton száll a felhők között egy kis csapat emberrel, véres lovak és véres emberek. Te is köztük voltál. Ugyan eredj a pokolba, förmettem rá. Letérdelt és átkarolta a lábamat. Ne menj el, Zéta, ne menj el, ezt az egyet kérem csak tőled. Valamikor azt gondoltam, kérhetek többet is. Nyájas voltál hozzám, és kedves, és egyszer én egy rózsát dobtam le neked az ablakból. Fölvetted a rózsát és megcsókoltad. Azt gondoltam, az én szívem az a rózsa.
A vér a fejembe futott.
Te adtad azt a rózsát? Haragszol érte? Rosszat tettem vele? Nem akartam. Bocsáss meg. Utadba többé nem leszek, de ne menj el a temetésre.
Az első gondolatom az volt, hogy felrugom, meggázolom, vagy nem tudom, mit csinálok vele. De míg a meglepődés elnehezített, lefogta a kezemet egy csillapító gondolat is. Ostoba leány, mit tudja ez, hogy mit cselekedett?
Nyugodj meg, feleltem. Én is álmodtam valamit. Az én álmom jobbat hihetnél, és bizonyára okosabb is. És ott hagytam. Délben rovást hozott egy komor testőr, hogy akinek a neve azon van, ne hagyják el szobályokat a temetésig. Valami 40 név volt a vesszőn, az enyém is. A három velem lakóra bravóé is. Egy órával később ménaság lépett be a szobánkba. Két táltos szolga jött utána. Az egyik ruhafélét hozott, a másik fáklyákat.
Emberek, rendelkezett zordonan. A temetésre majd öltsétek föl ezt a gyászzsákot. A lovak mellett mentek majd a sorban. Zéta, te vezeted őket. Mikor a koporsót levisszük a szekérről a Tisza fenekére, az én kürtöm szavára valamennyien köréje borultok, akik ebbe a ruhába vagytok öltözve, s úgy maradtok, míg csak a gyászének el nem végződik. Amint parancsolod, uram, elmegy. Nézzük a ruhát, vékony fekete posztóból varrott zsák, kinek sarkáig érő, kinek félszárig, de bő. Csupán a két karnak és a két szemnek van rajta lyuk. Alig lép el ménaság, egy gyászruhába öltözött nő jelenik meg az ajtóban. Fölveti a fekete fátyolt. Emőke. Ránéz a szolgatársaimra, és parancsolóan szól. Menjetek ki! A rabok kimennek. Én csak ámuldozok. Mintha egy gyászba öltözött márvány szobor állna előttem. Az arcán hideg nyugalom, a nézése valami termesztő. Zéta, mondja reketten, halkan. Látom, már megvan a gyászruhád. Éppen most hozták. Kéréssel jöttem. Tudom, hogy mindent megteszel, amire kérlek. Amikor útnak indítanak, öltöz föl, de maradj vissza kissé. Várd meg, míg a társaid kimennek. Várj, míg ide nem jövök. S fölemelte az ujját, még halkabban susogta. Míg ide nem jövök. Elkísértem a kijáratig, de csak utána mentem. Szólani nem mertem. Már akkor a paloták népe mind feketébe öltözötten járt kelt. A lovak közül is kiválogatták a feketéket. A többi a ménesen maradt. Gondolkodva tértem vissza. Nem értem, mit akar. Talán Gigia beszélt neki is? De milyen kísértetiesen fehér volt az arca. A mozdulatai is milyen gépiesek, a szeme mindenkinek vörös. Az övé nem. Kék árnyék környezte a szemét. Ezért volt a nézése olyan beteges. Délután 4 óra tájt felbúgott a gyászkürt. A palotának a fala is reszketett belé. Magunkra öltöttük a különös gyászruhát, és megindultunk. Mikor a kijárathoz érkeztünk, megszólalok a hátulsó társaimnak. Az övem bent maradt, csak menjetek. 5 minutumig se várakoztam. Megnyílt az ajtó, és belebbent a leány. Megállt, nézett. Te vagy? Én vagyok. Parancsolj. Vesd le azt a gyászruhát, és add reám, gyorsan! Leszakította a fátyolát, s a földre dobta.
Kivonta a tűt a hajából, s a sarokba dobta. A haja leomlott. Az arca, mint a fehér viasz, az ajka szinte kék. Kisasszonyom, rebegtem aggódva. Csitt! Egy szót se! Kisasszonyom! Már akkor levetettem a zsákruhát, s a karomon tartottam, de elijesztett a szemének ónos nézése. Add rám! Susogta. De kérlek, szeretsz engem? Ó, Istenem! Hát akkor add rám! Nem, várj előbb. Csókolj meg. Megérdemled. Tudom, mit szenvedtél. Tudom. Én tudom, mi az a... És vértelen ajkát nyújtotta. Üdvösségem lett volna az a perc. De akkor hideg volt a szája, mintha halottat csókoltam volna meg. Ne kérdezz semmit, susogta. Ne szólj semmit. Hát én nem is szóltam semmit. De valami fázó fásultsággal adtam rá a ruhát. Még egy mozdulata volt. Megpillantotta, hogy a karján fekete csipkék vannak. Azokat is letépte és eldobta, s kilibbent, mint az árnyék. Én ott maradtam. Amit tettem, meg kellett tennem, ő kért rá. Ha azt kívánta volna, hogy ugorjak a kútba, beugrottam volna, mert ő kívánta. Mégis furcsáltam, hogy a fáklyások közé áll. Nem értettem. Künn megzendült a gyászének, s belévegyült a nép felfelzúgó sírása. Aztán egy-egy kiáltása a papnak a hunistenhez. És én még mindig a szobában ültem. Fekete gondolatok kerengtek a fejemben. Mégis hát, miért öltözött az a leány a ruhámba? A nők sokszor fontoskodók és kis füstből nagy felleget fújnak. Bizonyosan megsértette valaki emőkét, talán az anyja, talán valamelyik királyné. Talán nem jelöltek neki rangjához illő helyet a szertartásnál, s benne a nemzeti érzés fellázadt, azt cselekszi, hogy így fejezi ki a gyászát a király iránt. Az, hogy engem föl is akaszthatnak a parancs megszegéséért, csak átfutó gondolatom volt. Amit emőke kíván, az nekem parancs. Összeszedtem a fátyol foszlányait, s a ládámba rejtettem. Oda tettem a tűt is. Majd holnap visszaviszem. Mikor kimentem a palotából, a koporsó mellett győrhetáltos állt. Vérrel behintett gyolcs lepedő volt rajta, a feje mesztelenre borotvált és véresre hasogatott. A többi pap is úgy volt öltözve. Az öreg vak Káma is, aki a koporsó fejénél állott, s egyre az égre nézett. A bús embererdő folytott csendben hallgatta győrhetáltos, mélyhangú énekét, amint Attila nevében a nép felé fordulva búcsúzott. Nem volt-e világnak még olyan királya, akit úgy szerettek volna, mint engemet, s én mégis elhagyom az én hű népemet. A visszafojtott sírás halk morajlása következett. A szemekből patakzott a könyv. A táltos folytatta. Ki mindig a halál birodalmát jártam, szembe őt magammal soha nem találtam. Orvul vont rám íjat, amikor aludtam, s fejemet szép mátkám szívére hajtottam. Az Isten áldjon meg Ríka feleségem, hadakölén álmom, itthon üdvösségem. Két aranyalmámnak gyümölcstermő fája, királyi palotám szomorú virága. Szívettépő sikoltással emelkedett föl a királyi hölgy, és odavetette magát a koporsóra. És hangos sírással borult oda a két gyászba öltözött királyfi is, Csaba és Aladár. A táltos folytatta. Utoljára szólok, kis Csaba virágom, te legkedvesebbem ezen a világon. Nem nézel mosolygó szemmel többé reám, nem mondhatod többé ezt az egy szót, atyám. De ahányszor baj ér, néz föl az egekre, villám lobog ottan a te atyád lelke. A nép együtt sírt a királyi családdal. A táltos egyenként búcsúztatta el Attilát a többi fiaitól is. Aladárt a hun nép fényének és büszkeségének nevezte. Írnákot a hadak csillagának, Ellákot kedves oroszlányának, Dengezicset a hunok ragyogó eszének mondotta. Azután a vezérek kerültek sorra, s a főméltóságok, a szövetséges királyok, végül maga a nép, amelynek az egyetértést ajánlotta. S a búcsúzó így végződött. Isten veled szép föld, Tisza maros tája, legvitézebb népem, örökös hazája. Testem már földanyánk kebelébe megyen, lelkem csillagok közt száguld az éjjelen. Azután az öreg Iddár állt a koporsó mellé, és messze harsogó éneklő hangon sírta. Ó, jaj nekünk, a mi napunk leesett az égről, déli magasságban ragyogó szép napunk leesett. Leesett a mi napunk, zúgta a nép sírva. Iddár a fejét himbálva terjesztette a kezét a koporsó felé. Miért hagytál el bennünket, Attila? Van-e oly hely ezen a világon, ahol jobban szeretnek, mint mink szeretnénk? Ó, nincs olyan hely a teremtett világban sehol. Miért hagytál el bennünket, Attila? A nép zokogva ismételte a táltos végszavait. A férfiak e viharzó sírásban törrel hasogatták az arcukat, hogy véres könnyel sirathassák őt, akit siratni a köznapi sírás könnyei nem méltók. Iddár folytatta. Ha föltűnni láttuk királyi arcodat, örömtől repesett a szívünk, minden kard megmozdult a hüvejében, láng lövelt az eregbe, az anyák fölemelték csecsemőiket, és azt mondták, nézd, itt megy Attila! És a folytonos zokogás közt folytatta. Attila, Attila, te voltál a mi örömünk, a mi nő örömünk nem volt soha, te vagy most a mi fájdalmunk, a mi nő fájdalmunk nem volt soha, a te neved volt a mi büszkeségünk, a mi messze tündöklő fényes tornyunk, most a te neved a mi alázatunk, gyászba leomlásunk. Elcsuklott, s küzdött a sírással, míg nem folytathatta. Voltak királyok ezen a világon, híresek, nevesek, hatalmasak, de olyan király egy se volt, mint te, Attila. Ilyen király nem volt, ismételte az ezernyi ezer ember zokogása. És lesznek királyok, de olyan király nem lesz többé, mint te voltál. Nem lesz ilyen több, ismételte a nép. A te neved úgy ragyogott elő, mint a fölkelő nap az éjszakából. Miért térsz vissza, Attila, a fekete éjbe? A lenyugvó nap magával viszi sugarait. Te elviszed magaddal a hunok dicsőségét. Vége a hun népnek, bődült el a fővezér. A nép viharzó sírással ismételte a fővezér szavát, és a táltos csak idő múltával folytathatta. Hogy bírod elhagyni a hadat, amelynél erősebb nem volt-e földi világon? Hogy bírod elhagyni aranysátorodat, pompás palotádat, világgásugárzó dicsőségedet? Ó, hogy kiesett a kezedből az Isten kardja! Ó, hogy árván hagytad ezt a nemzetet! Nem lehetett tovább beszélnie. Az embereket olyan örjöngés fogta el, hogy a vér patakzott az arcukból. A karjukat és mellüket is hasogatták már. A fővezér beleszúrta a tűrét a bal karjába, a nők elájultak. Az öreg Ardarik király is elszédült és elesett a koporsó mellett. A táltosok föltették a koporsót a gyászszekérre, s a 12 fekete ló megindult a Tisza felé. Elől vezették Villámot, Attila legkedvesebb lovát, fölnyergelten, fekete fátyollal sarkig borítottan. A ló után 14 koronás király gyalog, gyászfátyolosan. Utánok következtek a papok, ki fehérben, ki feketében, valami százan. A sok énekes fiú a papok előtt a papokkal énekelte a hunok halotti zsoltárát. Előttük lépegettek az összes zenészek, egy bandává alakultan. S valami velőkbe ható bús melódiát sípoltak, amin őt a hunok földjén kívül nem hallottam. A koporsót a család gyalog követte. Gyalog a királynék, s Attila fiai, a főurak, a főtisztek, a hun mágnások, mind hajadon főtt, megtépet ruhában. A koporsó mellett két oldalt a testőrök ballagtak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyászfátyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan fityegett le róluk, s az arcukat nem lehetett megismerni a vértől. Időnként dobok döbörögtek, s időnként egy-egy kiáltás hangzott: Attila, jó királyom! Olyankor végig zúgott a népen a kiáltás, amint a sok ajak ismételte. Írtózat volt látni azt a tengernyi népet. A férfiak mind véres arccal, véres köntösben. A hunok egybekeverten özönlöttek a jászokkal, akik az ismert pikkelyes páncélban jöttek el. Gepidák, szarmaták, ugorok, háromnapi lójárásnyiról minden nép oda sereg lett. Azok már lóháton kísérték végeláthatatlan nagy sokaságban a koporsót. A zászlókat mind elhozták, mint mikor háborúba mennek. De fekete fátyol, fekete pántlika vagy fekete szövet sötétítette a színüket. Tekintetem a posztózsákba öltözött csapatot kereste. Megtaláltam a testőrök mellett. Gondoltam, oda furakodok, s megkeresem emőkét. A közelében leszek, nehogy valami baj érje a tolongásban. De hiába fürkésztem. Még olyan közel voltak, hogy megismerhettem volna az arcokat, de abban a fekete zsákban mindenki ismeretlenné vált. Emőke elveszett közöttük. Ha közéjük megyek, gondoltam, megismerem őt. Senkinek nincs olyan finom fehér keze, mint ő neki. 100 kéz között is megismerném egy pillantással. Vissza kellett fordulnom. Fákjáért, mert az este egy óra múlván leszáll, s mindenki fákját viszen. Azért is temetik este, hogy a sírhelye megtalálhatatlan maradjon. Hát visszamentem. A palota néptelen volt, az udvaron láttam előtte való nap a kazalnyi fákját. De egyet se találtam. Egy csutakot se találtam. Eközben a temetési menet előre haladt, s én már csak a nép közé jutottam. Hiába furakodtam előbbre és előbbre, a főurak mögött már annyira megsűrűsödött a nép, hogy lehetetlen volt áthatolnom rajta. Eközben leszállt a nap, s bíbor aranyjal borította be a felhőket. Már akkor túl voltunk a városon, a Tisza sárga vize hullámzott előttünk. Elfáradtam a tolakodásban. Egy vén nyárfa mellett megálltam. Gondoltam, megvárom, míg a sűrűje elhalad, azután meg arra gondoltam, hogy nem megyek tovább. Minek töressem, tiprassam magamat. Ha már elkéstem attól, hogy a testőrök közelében menjek, úgy se láthatom, hogyan helyezik Attilát a sírba. Fölhágtam a fa egyik kiálló ágára, s onnan néztem a menet tovább vonulását. Azután még följebb másztam. Senki se ügyelt rám. A fáról láttam a szigetet, s a Tisza egyik medrét üresen. A másikból, Túlnan, kiömlött az összeszorult víz a mezőre. Eközben lemerült a nap, s a fáklyák világa mind jobban csillogott az esti sötétségben. Mindenki vitt fáklyát. Mennyi fáklya volt ott? Talán millió. Talán több millió is. Az égen nem látszott se hold, se csillag, de a földön volt csillag töménytelen. Mintha egy táborba szállott volna le az égnek minden csillaga is, hogy elkísérje Attilát a sírjába. A menet elfogyott alólam, s összefolyt a Tisza partján. A távolból hallottam a gyászéneket, a tompa doppergést. Aztán kis időre csend következett. Talán a táltosok imádkoztak. Leszálltam a fáról, és a lovasokhoz csatlakoztam, akik a gyalogment főurak és királynék lovát vitték. Mikor odaértem, már a kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt a jelet búgta, amivel a táborban alvásra szólították a sereget. Aludj, Attila, jó éjszakát! Aztán egyszerre zúgás hallatszott, mint mikor sebes záporeső suhog a távolból. A zsákgátat bontották meg, ráeresztették a vizet a sírra. A fáklyák fölröpültek, s nagy ívet írva aludtak el. Mindenki beledobta a Tiszába. S a nép megindult némán visszafelé. Én meg vártam. Gondoltam, hadd menjenek el mellettem, megvárom emőkét. De mégis vissza kellett térnem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok ember minduntalan belém ütközött. A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt. Ő is megállt a fa alatt, és beszélgetett néhány társával. A lovat, mondja, nem kellett volna úgy hagyni. Nem is hagyták, felelt egy másik hang. De úgy hagyták. Nem értettem, mi az az úgy hagyták, csak annyit értettem, hogy Attila lovát leszúrták a sírnál, és a koporsó mellé fektették. Rendjén valónak tudtam. Minden hunt így temetnek el, fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, a lovat melléje balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek megmozdul, fölkel. A hun fölül a lovára, és fölszáll a csillagok közé. De most már itt kellene lenniük a szolgáknak is. Nézem, erőltetem a szememet, nem látok egyet se. Már a királyné és királyfiak jődögélnek vissza. A nők lóháton ülnek, s vezeti a lovukat egy-egy csatlós. A főurakat is megismerem. S hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig hallatszottak. Veszekednek, disputálnak. A kard Aladárt illeti. Csabát jelölte ki még életében. Csaba, gyerök még! A hun népet gyerökre bízni nem lehet. Ott a fővezér. S a szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren csak ezt beszélik. Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi zsákba öltözött társak? Bizonyosan hátra maradtak, leghátra, mert ők rakták a falombot virágot koszorúkat a koporsóra. De akkor is itt kellene már lenniük. Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló alig sugároz világosságot. Egy-egy kard, egy-egy így csúcs elcsillan mellettem. Némelyik arcot megismerem, asszonyok is jönnek. Az egyiknek a gyermeke sír, tenyejet! Aztán egyszer csak vége ritkul a népnek. Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön, s egyez valamennyire emőkével. Hiába, nem jön. Bizonyosan levetették a zsákruhát, rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák közé, s emőke a királynéhoz csatlakozott.